Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
$332 millió gyorssegély érkezik Székelyföldre a parajdi katasztrofális helyzet kezelésére, közölte a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban. Nacsa Lőrinc azt mondta, a parajdi katasztrofális helyzetben a Székelyföld számíthat ránk. Kifejtette, szerdán a Nemzeti Összetartozás napján a magyar közmédia egésznapos adománygyűjtő kampánnyal és műsorfolyammal jelentkezett, és a magyar emberek 166 millió forint adományt ajánlottak föl Székelyföld megsegítésére. Orbán Viktor miniszterelnök ígéretéhez híven csütörtökön aláírta azt a kormányhatározatot, amiben ezt az összeget a magyar kormány megduplázza. Így tehát 332 millió forint gyors segély érkezik Székelyföldre, tette hozzá. Ukrajna ma is instabil és veszélyes ország, írta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Rétvári Bence bejegyzésében úgy fogalmazott: Ukrajnában a háború miatt a belső rendfenntartás is meggyengült, a bűnözői csoportok visszaszorítására kevésbé alkalmas az állam. Többféle bűncselekmény esetében is magas az ukrán elkövetők száma, mutatott rá, hozzátette. Magyarországon évente 600-800 bűncselekményt követnek el ukrán állampolgárok, és 200-400 ukrán fogvatartott van a börtönökben. Az államtitkár tájékoztatása szerint az ukrán hátterű online csalások száma kiugróan magas volt, ezért a rendőrség is fokozta és fokozza a tevékenységét ezen a téren. Az online csalások mellett a leggyakoribb ukrán elkövetésű bűncselekmény típusok a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, az erőszakos bűncselekmények, a lopások, a hamisítások és a közlekedési bűncselekmények, ismertette. Brüsszel szerint a szexuális propaganda előrébb való, mint a gyermekek védelme. Mi azonban ezzel nem értünk egyet, mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az M1 aktuális csatorna műsorában az Európai Bíróság főtanácsnokának állásfoglalására reagálva. Az uniós bíróság főtanácsnoka szerint Magyarország megsértette az uniós jogot a gyermekvédelmi törvénnyel. Hankó Balázs szerint azonban ez gender propaganda, a brüsszeliták az Európai Bíróságot is elfoglalták. Az az álláspont, amely szerint az alapértékekben nem a gyermek és a család a legfontosabb, szembe megy mindazzal, amit Európáról gondolunk, és amit a magyar alaptörvény tartalmaz. A gender lobbit és a gender propagandát uniós alapértékké nyilvánítják. Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság perelte be Magyarországot azzal az Európai Parlamenttel közösen, amelyet Manfred Weber manipulál, azért, mert mi azt mondjuk, hogy óvodában, iskolában ne legyen gender propaganda, ne legyen szexuális propaganda, felül akarják érni a nemzeti szuverenitásunkat, közösségünket, kultúránkat, mondta a miniszter. A fővárosi közösségi közlekedés pénteki 10 perces leállítása kiállás Budapestért, kezdeményezéséhez több fővárosi cég és intézmény szakszervezetei is csatlakoztak, közölte a főpolgármesteri hivatal a távirat irodával. Közleményükben emlékeztettek, pénteken 11 óra 50 perckor 10 percre leállt Budapesten a közösségi közlekedés. A budapesti közlekedési központ járatai ez alatt a megállókban várakoztak, és a szünet leteltét követően délben folytatták útjukat. Az elmúlt három évben több mint 20 ezer gyermek részére összesen 4,5 milliárd forint értékben előlegezte meg az állam azokat a tartásdíjakat, amelyeket a külön élő szülő nem fizetett meg, közölte az Egyszülős Központ a Távirat irodával. A közlemény szerint a jogszabályváltozások nyomán a nem fizető szülő helyett az állam előlegezi meg a gyermeknek járó összeget, a család jövedelmétől függetlenül maximum havi 87.240 forint összegig, és vállalja annak behajtását is. Végül az időjárásról. Este általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de az északnyugati határ mentén lehet átmeneti felhősödés, csapadék nem lesz, a délnyugati szél mindenütt legyengül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 21 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 36 fok között várható. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. A hírszerkesztő ma Sinkovics Andrea, a technikai pultot Karkus István kollégám kezeli. A zenéket Vasvári Bernadett kolléganőm válogatja. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan Közelkép című műsorunkat hallják. Adásunkban ellátogatunk a Nyíregyházi Egyházmegye 10 éves búcsújára. Ajánlunkban Szócska Ábelt, a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye püspökét hallják.
Amikor a gyermekük már kezd növekedni, és az első lépéseket már önállóan meg tudja egyedül tenni, akkor lehet látni a gyermekeknek az arcán egy ilyen különleges örömöt, hogy nézd anya, nézd apa, én már tudok egyedül is menni. Valahol ez a boldogság van az én szívemben is. 10 év, úgy gondolom, hogy a több száz éves egyházmegyék között nem olyan sok. De a mi számunkra ez a pár lépés legalább annyira értékes, mint hogyha több száz éves ünnepséget kellett volna megünnepelnünk.
Az óra második felében a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják. 21 óra után a híreket követően Kultúrkör című műsorunk szól. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Szimfonikus Zenekar 2024-2025-ös évadát értékeljük, és az új évad terveiről is beszélgetünk. Ezt követően Nagy Natália színművésznőt kérdezzük az általa írt mesekönyvekről. Végezetül pedig az idei 45. Kaláka Fesztivál programjait ismerhetik meg. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után a napversével jelentkezünk, majd Közélet című műsorunk szól. Ebben bemutatjuk a Kárpátok alapítványt, valamint megismerhetik a Hevesi Ízlelő elnevezésű minősített tájétel és gasztrotúra elnevezésű programot is. 23 órakor a hírek után a Vatikáni rádióadása szól, majd a Hitvalló következik, melyben Lóczi Tamás atya a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival a jegyes oktatásról elmélkedik. Évfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, tartsanak velünk addig is.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban ellátogatunk a Nyíregyházi Egyházmegye 10 éves búcsújára. Fennállásának 10 éves megalakulását ünnepelte a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye, ahol búcsúi szentmisével és a görögkatolikus fenntartásban működő intézmények bemutatásával ünnepeltek az egybegyűltek. A Szent Liturgiát Kocsis Fülöp érsek metropolita vezette, és dr. Ternyák Csaba egri érsek mondott szentbeszédet. Az ünnep jelentőségéről Szabó Tamás görögkatolikus atya nyilatkozott rádiónknak. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien.
Szeretettel köszöntöm Szabó Tamás atyát, pasztorális helynök urat. Önnek mit jelent ez a 10 éves jubileum?
Hát nekem minden jubileum ünnep, de hát 10 évesnek talán az az érdekessége, hogy apaként, ha végig gondolok, hogy egy 10 éves gyerek az, amikor már úgy látjuk, hogy tud gondolkozni. Már erkölcsi döntéseket képes hozni, már látja a jó és a rossz közötti különbséget. Tehát elérkezett egy olyan állapotban, amikor a fizikai, biológiai fejlődésen túl egyre inkább a szellemi fejlődés és egy új dimenzióba lép. Egy kicsit így tekintek erre a 10 évre, összeállt az egyházmegyénk, felállt az intézményrendszere, kialakultak az esperesi kerületek, tudatosabbá tettük ezt az egészet, és nekünk ez az ünnep azért is izgalmas, mert ilyenkor, amit egy gyerek megtapasztal, hogy milyen jó dolog ebben a nagy családban lenni. És az a jubileum, ami most zajlik valójában, az az állandóságnak az ünnepe, hogy az egyház állandóan egy nagy család. És azért jó látni a színpadon a gyermekeinket, akik jövőt jelentik, látni az intézményeinket, ahogy gondoskodnak a legkisebbektől a legidősebbig. Jó látni azt, hogy a pap és a civil együtt ünnepel, jó látni azt, hogy egy nagy családként vagyunk jelen ebben a mai eseményben is. És ez az állandóságunkat jelzi, hogy az egyház örök és állandó. Ott van a születéskor, ott van a halálkor, ott van az emberek életében, ott van ott, ahol oktatnak, ott van, ahol nevelnek, ott van, ahol ápolnak, mindenhol ott kell, és ennek a nagy családi ünnepét érzem most leginkább a szívemben és lelkemben. Milyen jó dolog, hogy összeállt, működik, és családként tudunk funkcionálni, mert igazi Isten népeként.
Ha 10 évvel ezelőtti állapotokra visszatekintünk, akkor a jó Istennek mekkora nagy ereje volt abban, hogy megszülethessen, mi kellett ahhoz, hogy megszülethessen a Nyíregyházi Egyházmegye?
Hát valójában, hogy a görögkatolikus metropólia létrejöttét ünnepeljük, és ebben az önálló Nyíregyházi Egyházmegyét, ami szerintem nagy dolog volt, hogy eljuthatunk odáig, hogy 3-szor annyi püspökkel, 3-szor annyi irodával, 3-szor annyi lehetőséget tudunk az emberek mellé állni. Tehát 10 évvel ezelőtt a Nyíregyházi Egyházmegyi életében konkrétan azt jelenti, hogy na most akkor hogyan tovább. Hiszen minden, ami eddig evidens volt, minden, ami itt volt, püspök, hivatal, ugye Debrecenbe költözött. És a Nyíregyházi Egyházmegyének újra kellett gondolnia magát, hogy ő már nem az egész görög katolikusságért felelős, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő görög katolikusokért és a görög katolikus egyház felé nyitott emberekért. Újra kellett gondolnunk a struktúrákat, újra kellett gondolnunk az intézményrendszereinket, újra kellett gondolnunk a pasztorációt is, hiszen speciális terület minden egyházmegye, de azzal, hogy mi egy olyan megyében élünk, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahol talán még inkább kihangsúlyozható az egyháznak a szerepe, feladata és küldetése, hogy reményt, fényt, jövőt mutasson fel az emberek számára. Ezekről szóltak ezek az évek. És olyan jó megtapasztalni azt, hogy talán az infrastruktúrális fejlődésen túl eljutottunk, addig a lelki fejlődésig is, azzal a lelki fejlődéssel tovább lépve, hogy ezt egyre inkább az emberek érzik, hogy de jó, hogy mi együtt haladunk, vallásos és nem vallásos, hívő és nem hívő, egyházunkhoz tartozó, vagy csak egyházunkhoz szimpatizáló ember azon az úton, hogy igen, itt a szabolcsi homokban, itt a szatmári végeken is lehet nagyszerű, boldog életet élni, hiszen minden megvan hozzá, amihez szükséges, legfőképpen a jóisten és az emberek szeretete.
És 7 évvel ezelőtt önálló püspököt is kapott az egyházmegye, Szocska Ábel püspökötje személyében. Ez mekkora öröm volt a egyházmegye életében?
Az első éveket tényleg megnehezítette, vagy még nehezebbé tette azt, hogy még nem látszott a személyi feltétel, hogy ki lesz az, aki megyés püspökként van. Hiszen azelőtt kormányzóként vezette Ábel atya, azelőtt kormányzóként vezette Atanáz atya, az mindig egy idéglenes állapotot jelent, hogyha nincs kinevezve a püspök. A püspök személye gyakorlatilag ez szerintem olyan, mint egy családban az apának a személye. Az, aki iránymutat, az, aki összetart, az, aki védelmet ad, az, aki oltalmaz, az, aki határokat szab, az, aki nevel, az, aki gyakorlatilag ott van szilárd, biztos sziklaként ebbe a rendszerbe, és ezért volt nagy ajándék, hogy végre saját püspökünk volt. Az pedig külön ajándék, hogy egy fiatal embert kaphatunk püspöknek, aki kellően fiatalos lendülettel, bátorsággal állt bele az egyházmegye építésében, az építésének az elkezdésében, az ötletekben bátran nyúlt adott esetben az emberekhez, a papokhoz, és merte elképzelni azt, hogy igen, ez egy nagy lehetőség. Itt számunkra ajándék volt, és reméljük, hogy még az is marad sokáig.
Ha Ábel püspökatyára gondolok, akkor az első szó, ami eszembe jut, az a közvetlenség. Ezt Tamás atya is megerősíti?
Természetesen, hiszen ahogy említettem, nem véletlenül hoztam az atya-apa képet ebbe a történetbe. Egy nagyon egyszerű 2 nappal ezelőtt gyalogzarándokot, és hívta meg a papokat, és így vezette be, hogy ő irigyli a családosokat, a férfiakat, mert őnek is sokszor van ilyen apanapjuk, amikor a családjuk együtt lett, és ő is szeretett volna ilyet. És ezért hívta meg a papjait, hogy ő, mint apa, együtt lehessen a fiaival. és tényleg így éreztük. Köztünk, velünk együtt, de mégis előttünk, mégis példakép, mégis vezető, de egyúttal a családnak a tagja. Olyan, mint ez az apa, hogy igen, a családunk tagja, de mégis fölnézünk rá, mégis követjük őt. És minél inkább közelebb van hozzá, annál inkább érezzük azt, hogy felelősséget jelent ez a közelség, hiszen azt, ha ő a bizalmát adja, mint egy apa a gyermekeimnek, abból a bizalomból fog jövő születni.
És hogyha a Tamás atyának nézzük a személyes életét, akkor 7 évvel ezelőtt kapta a pasztorális helynöki dispozíciót, felkérést. Hogyan emlékszik vissza erre az elmúlt 7 évre?
Hát azzal az örömmel, hogy ott álltunk, és éreztük azt, hogy szabad a kifejezést használom, hogy történelmet írhatunk. És azt a felelősséget, hogy történelmet kell írnunk. Mert mi felelősségünk, hogy milyen alapokat, milyen rendszereket rakunk össze. Mi felelősségünk az, hogy az első években meghatározzuk, kikövezzük azt az utat, amelyeken a nyíregyházi egyházmegye járni fog. Óriási görcs volt bennünk, és óriási öröm. Óriási félelem, és óriási bátorság. Hiszen éreztük azt, hogy valamit kaptunk, egy lehetőséget. Egy lehetőséget az Úristentől, hogy egy új család alapításokon, merem azt mondani, hogy sokszor egy férfi is, egy nő, amikor házasságot köt, valami hasonlót éreztünk, hogy igen, itt a lehetőség, hogy Isten országát kezdjük el, építsük, összerakjuk, annak az egyszerű tégláitól elkezdve, a lelki tartalmakon keresztül, az intézményektől, a templomokon át, az egész struktúráját, és ez egy nehéz időszak is, hiszen rengeteg feladattal jár, de hát ilyenkor, mikor együtt vagyunk, ilyenkor, mikor látjuk, hogy mennyi mosoly, mennyi öröm, mekkora erő van ebben az egyházmegyében, akkor azt mondjuk, hogy persze, megérte, és persze, hálát adunk, mert az, aki ott bátorított és biztatott minket az első lépésekkor, aki talán lögdösött minket, hogy na, akkor gyerünk, hajrá, tegyük, az a lélek, amely néha napján talán eszet adott, hogy most kell visszahúzni, az a lélek, ami kísért minket az első perctől kezdve, az ma is itt van köztünk, és jelzi azt, hogy az egyház él, örök és állandó.
Nagyon jó volt itt a standok között sétálni, és látni tényleg megerősített Tamás atyának a szavait, ezt a derült, a belső derült, ami a különböző intézményeknek a munkatársaiból árad, pedig vannak olyan területei, azért el kell mondanunk, ami nehéz, gyermekvédelemmel foglalkoznak, idős gondozással, szociális egészségű, tehát nem könnyű, de mégis úgy látom, hogy egészséges lelkületű munkatársakkal vannak felvértezve.
Jó a kafetéria. És bárki arra gondolna, hogy ez a bankszámlánkon landol, akkor azt mondom, hogy nem. Az a kafetéria, amit úgy hívunk, hogy szeretet. Hiszen az, aki szolgál, a szeretetet fog aratni saját életében is. Az, aki szolgálatot vet, a szeretetben fog gazdagodni. Az, aki hajlandó, mint a kánai menyegzőben a szolgák vizet meríteni, és tudják, hogy kinek a szavára teszik, azok tudni fogják, hogy milyen az a jobb bor. Érdekes módon mi sokszor azt hiszük, hogy az élet úgy működik, hogy majd mások szeretnek minket, és akkor az nekünk jó lesz. Az élet úgy működik, hogy elkezdünk szeretni, és az élet jobb lesz. És bármilyen furcsa, egy szociális munkaterületen, egy oktatásban dolgozó ember valójában profi szerető. Hiszen azt mondja, hogy neki az a dolga, hogy a szülők, vagy éppen a gyermekek mellett szeressék azt az embert, akit rábíznak. És ez, ha valaki a szolgálatot vet, a szeretetet fog aratni. És talán ez érződik sokszor a munkatársak. Bevallom őszintén, pont a hivatalban lévő munkatársak között beszélve több mondta ki ezt a mondatot, na ezért éri meg mindazt, amit mi bent teszünk. Ezért éri meg azt a sok bürokratikus feladatot, jogot, gazdasági folyamatokat, minden papír, ami zajlik, amire azt mondjuk, hogy kicsit élettelen, de szükséges a működtetéséhez. Végig megyünk ezen a soron, végig megyünk ezek között az emberek között, és azt mondjuk, igen, ezért érdemes, mert ez a mi egyházunk. Ebből a szeretetből fakadó, szeretetet megélő, mégis színes, sokszínű, változatos és nagyon-nagyon emberi, de mégis nagyon-nagyon isteni valóság.
Mi a szimbolikája, hogy itt Máriapócson történik az ünnepség?
Egyházmegyünk szíve Máriapócs. Akár földrajzilag nézzük, de hát akár lelkileg is. Természetes, hogy ide jövünk haza. Érdekes módon, ha egy család összegyűlik, az mindig az anyai házban van. Bármilyen furcsa, akár hány évesek is leszünk, mikor hazamegyünk, a szó használatunkban mindig az édesanyai házat fogja jelenteni. Hozzá megyünk haza. Természetesen ugye mi görög katolikusok azt mondjuk, hogy itt az édesanyánk szoknyája, Mária Púcs, itt az atyai ház, mi ide jövünk haza. Ez a családunknak az ős forrása, ez a családunknak a folyamatos visszaérkezési helye. Itt mindenki családtag, ide mindenki úgy érkezhet, hogy egy a mennyei atya nagy családja közül, akit a terített asztalhoz, az eukarisztiához válunk, itt mindenki egy az Isten szülő gyermekei közül, akik együtt ünneplik, együtt örvendeztetik a nagymamát, akik szavalnak, énekelnek, táncolnak, akik együtt örvendeztetik a testvéreket, és azt mondjuk, hogy itthon vagyunk. Azt hiszem, ez mindent elmond. A legfontosabb a modern korember életében, hogy legyen egy hely, egy állapot, egy tudat, itthon vagyok. És nekünk Mária Púcs mindig ezt tudja adni.
Ha a jövőt nézzük, akkor csak azt annyit tudunk mondani, hogy csak így tovább az egyházmegyei életével kapcsolatban?
Sokkal jobban. Hiszen egy 10 éves gyerekre is azt mondjuk, hogy milyen érett, milyen okos, milyen ügyes, már mennyi mindent tud. És akkor azt mondjuk, hogy helyes. Akkor még többet tanulj, még többet formálulj, még többet gondolkozz, még bölcsebb legyél, még erősebb legyél, még, mert ezzel fogsz építeni egy szebb világot, egy tökéletesebb világot. Ezzel tudjuk építeni Isten országát. Úgyhogy mi abban bízunk, hogy ebből a 10 éves kiskamaszból a következő években egyre inkább tudatos felnőtt, egyre inkább boldog felnőtt érkezik, és egyre inkább azt látjuk, hogy Isten országa fog megjelenni ezek között, az emberek között, és a 10 éves kiskamaszból felnőtt emberként Istennek jó emberévé fog válni. Az egyház megye, és annak reméljük minél több tagja.
Végezetül Tamás atyának azt a ajándékot is megkapta a Jóistentől, hogy 7 gyermek édesapja lehet, vannak otthon kis kamaszok, hogyan sikerül a hivatását összehozni a apai hivatással?
Hát ugye a kettő egy is ugyanaz. Aki az apaságban törekszik a Jóra, az az atyaságban is megtalálja ennek a párhuzamát, aki az atyaságban törekszik az ő rábízottakra, az észledés észlenék, hogy az otthoniak is így vannak. Bármilyen furcsa, én úgy gondolom, hogy a kettő egymást erősítő, egymást építő valóság, meg hát sok esetben talán pont ez, hogy van 7 főállású fizetett kritikusom, éppen ezért igyekszek legmagasabb szinten megvalósítani mindazt, hiszen tudom, hogy ha hazamegyek egy vasárnapi prédikáció után, ott őszinte, tiszta és valódi kritikát fogalmazhatnak meg. Tehát úgy is mondhatnám, kiváló mentorok, kiváló támogatók abban, hogy mind a kettőből része vegyük, egy és ugyanaz, ahogy már korábban többször is mondtam, mind az egyház, mind a család Isten országának a feladata és ajándéka, küldetése és gyümölcse, amely mindig ott van az életünkben.
Szabó Tamás pasztorális helynök atyának nagyon köszönöm a beszélgetést, és Isten áldását kérem további hivatására.
Hasonlóképpen kívánom én is minden kedves hallgatónak.
Most Szocska Ábelt, a nyíregyházi görögkatolikus egyházmegye püspökét hallják.
Szeretettel köszöntöm Szocska Ábel püspökatyát. Így a 10 éves jubileum alkalmából kérdezem, hogy mit érez most, mi van a szívében, hogyan éli át ezt a pillanatot?
Köszönöm szépen a kérdést, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nagy-nagy öröm van a szívemben. Egy picit ahhoz tudnám hasonlítani, amikor családos szülők azt talán jobban átélik vagy átérzik, amikor a gyermekük már kezd növekedni, és az első lépéseket már önállóan meg tudja egyedül tenni, akkor lehet látni a gyermekeknek az arcán egy ilyen különleges örömöt, hogy nézd anya, nézd apa, én már tudok egyedül is menni. Valahol ez a boldogság van az én szívemben is. 10 év, úgy gondolom, hogy a több száz éves egyházmegyék között nem olyan sok, de a mi számunkra ez a pár lépés legalább annyira értékes, mint hogyha több száz éves ünnepséget kellett volna megünnepelnünk. Boldog vagyok, mint a gyermek, aki meg tudta tenni az első lépéseit, hogy örülök a nyíregyházi egyházmegye első lépéseit az én papjaimmal, híveimmel, intézményeinkkel, munkatársainkkal együtt tudtuk megtenni. Örülünk neki.
Volt alkalmam az előbb Szabó Tamás pasztorális helynök atyával beszélgetni, és ő beszélt erről a papi kis zarándoklatról, gyaloglásról, és ott elmondta, hogy olyan volt püspök atyával együtt lenni, mint egy apa és gyermek kapcsolat, hogy a papjaira a püspök atya apaként tekint, és olyan közvetlen is a kapcsolat. Ezt meg tudja erősíteni?
Igen, pont a zarándoklat előtt jutott el a kezembe egy Leó pápa által megfogalmazott gondolat, amikor ő a püspöki dikasztériumnak lett a prefektusa, akkor ő szólt a püspökökhöz egy interjúban, és akkor ő külön kiemelte, hogy a püspök az legyen közvetlen, legyen atya, és legyen testvére a rábízottaknak. És egy ilyen négyes feladatot bíz rá a püspökökre, hogy egyfajta egységet ápoljanak. Egységet a püspökök között, egységet a papok között, egységet a hívek között, és természetesen, amit elsőként kellett mondanom, egységet a Jóistennel. Úgyhogy ebben a szellemben próbálom megélni, és én ténylegesnek is fontosnak tartom, hogy köztünk, köztem és a papjaink között legyen egy ilyen jó, közvetlen kapcsolat.
Most az ünnepet így végignézve, a standokat, a különböző intézményeket is árad a munkatársakból a derű, a kedvesség, a közvetlenség. Öröm volt a gyerekeimmel is végigmenni, és mindenhol ott ragadni. Hogyan sikerült megtalálni a jó embereket a különböző intézményekbe?
Hát ez a Szentléleknek a működése. Látjuk, hogy amikor fenntartásba veszünk egy intézményt, az imádságnak a hatására, a közös beszélgetéseknek, a közös céloknak a kitűzésének milyen eredményei vannak. És nagyon örülök, hogy a munkatársaink nagy létszámban nem görögkatolikusok. Különböző felekezetekhez tartoznak, és sohasem akartuk ráerőltetni a görögkatolikus hagyományainkat a munkatársainkra, de ugyanakkor szeretnénk egy olyan jó lelkületet megélni, ami a görögkatolikus egyházunknak ősi hagyománya. Én úgy gondolom, hogy ez az imádságnak az ereje. De ezt a munkatársak megértik, megérzik, élnek vele, és valójában annak a gyümölcse, hogy jó hangulatban folyik a munka az intézményeinkben. Igen, ezt meg tudom erősíteni, én is úgy látom, hogy szépen dolgoznak a munkatársaink. Az intézményeinkben jól érzik magukat, és próbálnak lelkismeretesen helytállni.
Ternyák Csaba egri érsekatya mondta a Szentbeszédet a misén. Hogyan jött a meghívás?
Érsek úrral régi ismeretségben vagyunk. Nagyon tisztelem őt. A nagy tudása, a lelkipásztori munkája, az atyai szeretete miatt, ahogyan ő is irányomban is mindig megnyilvánul. És a 10 éves évforduló alkalmával úgy gondoltam, hogy ő érintett. Mert annak idején a Hajdúdgurgi Egyházmegye az valamikor az egri érsekség alá tartozott. És úgy szerettem volna, hogy ő is egy picit bepillantást nyerjen, hogy a nyíregyházi egyházmegye az elmúlt 10 év alatt, mint önálló egyházmegye, az ő idejében született meg valójában, hogy milyen eredményeket ért el, hova jutott el, és így szerettem volna tőle útmutatást, buzdítást hallani, hogy az előttünk álló években hogyan is éljük mi tovább a mi görögkatolikus mindennapjainkat.
Ezért a kicsit gyermekdednek tűnhető kérdését előre elnézést kérek, de püspökatyának milyen ezt megélni belül, hogy az egyházmegye első püspöke lehet? Súly, kegyelem, öröm, hála, nem tudom, hogy ez milyen érzés lehet.
Hát felelősség és feladat. ugye a 10 éves évfordulót ünnepeljük, de azért az elmúlt 10 évben nagyon sok munkát is kellett végezni. Nagyon jó munkatársaim vannak, akik segítik ezt, és örülök, hogy a munkatársaim segítségével tudunk eredményeket elérni. Ugye az egyházmegyénk az elmúlt 10 évben nagy fejlődésen ment keresztül. Annak ellenére, hogy több mint 100 éves múltra tekintünk vissza, a nyíregyházi egyházmegye, az egykori hajdudurgi egyházmegyének volt a székhelye, és gyakorlatilag már egy kiépült intézményrendszerben kellett nekünk helytállni és azt továbbvinni, de még így is nagyon sok feladat állt előttünk, az intézmény hálózatainak a kibővítése. Én ebben látok egyfajta missziós területet, lelkipásztori munkavégzésére egy lehetőséget. Közel 60 intézményre bővült a nyíregyházi egyházmegyének a szociális és az oktatási intézményeinek a száma, és azért ez felelősség is. Az Úristen szín előtt is, egymás előtt is, és hát természetesen, mint püspöknek, a felettesei előtt is, úgyhogy. De ugyanakkor meg örömteli, amikor az ember mondjuk egy ilyen napon körbetekint és látja, hogy a munkatársaknak a személyi csillognak, hogy a papjaink örülnek, hogy a gyermekeik is, családtagjaik is ilyen jó szívvel vannak jelen. Úgyhogy felelősség az örömmel párosul, amikor az ember a püspökségi feladataira gondol, meg a püspöki munkára.
Orosz Péter atyának a boldog elavatási szertartása sajnos elmaradt. Mennyire bizakodó püspök atya, hogy ez mi hamarabb megtörténhet Kárpátalján?
Örülök neki, hogy ez nem borította annyira fel a szervezést és a híveknek a lelkesedését. Egy picit meglepődtünk, amikor meghallottuk a hírt, hogy elmarad. Bízom benne, hogy ősszel már megünnepelhetjük ezt az ünnepet, ami elmaradt. Hát, ha szeptemberben már ismét útra kellhetünk, egy zarándok útra, amikor boldog elavatásnak a szertartására részt vehetünk.
Végezetül mi a szimbolikája, hogy itt vagyunk Máriapócson ezen az ünnepen, és mit üzen az egyházmegyének a következő években püspök atya?
Nagyon régen, gyermekkoromban hallottam egy olyan mondást, hogy a szűzanyának különleges gondja van az árvákra és a szegényekre. És ezt én meg is tapasztaltam. A személyes életemben is, a papi szolgálatomban is, és a püspöki munkámban is, és a szűzanya iránti tiszteletünk és hálánk az, ami ide vezetett Máriapócsra. A szűzanya iránti szeretet van megfogalmazva az én püspöki címeremben is, hogy szűzanya monogramja is ott van az Úr Jézus monogramja mellett, mint egy körbeveszi, és mint nemzeti kegyhelyünk nem is gondoltam más helyszínre, csak Máriapócsra. Hogy ahogyan eddig is megtapasztaltuk a szűzanyának a segítő kegyelmét, ugyanúgy szeretnénk a jövőben is a szűzanya oltalma alatt további eredményes munkát végezni. Mit üzenek? Inkább kérem a szűzanyát, oltalmazza tovább egyházmegyénket.
Köszönöm nagyon a beszélgetés püspök atyának, és olyan jó úgy búcsúzni, hogy nem kell 10 évet várnunk egy ugyanilyen találkozóra, mert hogy itt az egyházmegyében minden évben a búcsúját megtartják az egyházmegyének, és ezeket a sugárzó tekinteteket, a fiatalokat, idősebbeket, intézményekkel itt lehet találkozni, úgyhogy jövőre ugyanitt, ugyanekkor. Még egyszer nagyon köszönöm püspök atyának a beszélgetést, és Isten áldását kérem további hivatására.
Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom kedves mindannyiuknak, dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindenki.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban ellátogattunk a Nyíregyházi Egyházmegye 10 éves búcsújára. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Így szó mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceum Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Magyarországon a Down Egyesület kezdeményezésére 2009 óta emlékezünk meg a Down-szindróma világnapjáról, a mai adásban a Sorstárs segítő Down-dada szolgálatról és a Down-szindróma velejáróiról mesélt szülői szemmel dr. Kenézi Diana és dr. Hegedűs Ákos. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lícómikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A Várkert Bazár adott otthont a felsőoktatás eredményeit méltató díjátadó gálának, amely ünnepélyes ceremónia részeként ismerte el az egyetemi közösség kimagasló teljesítményeit és hozzájárulását a magyar felsőoktatás fejlődéséhez. Az Év Egyeteme 2025 címet kultúra és művészetpártolás kategóriában az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyerte el, mely díjat Kovács Katalin, Kossuth, Prima és Liszt Ferenc díjas magyar előadó művész, valamint Rátóti Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rendező, a Magyar Művészet Akadémia alelnöke adták át az intézmény képviselőinek. Dr. Pajtókné dr. Tarilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora, köszöntő beszédében kiemelte, az intézmény számára a kultúra és a művészet nem csupán hagyomány, hanem egy élő örökség, amelyet felelősséggel és küldetéstudattal ápolnak. Hozzátette, a díj elnyerése inspiráció arra, hogy az intézmény a jövőben is ápolója legyen a magyar és nemzetközi kulturális életnek. Az egyetem két további kategóriában is a döntősök között szerepelt, a karitatív tevékenység területén, valamint a sikeres felvételi kampány megvalósításáért. Az elismerést és a 10 millió forintos támogatást az EGRI Egyetem képviselői, dr. Pajtóknyi dr. Tarilona rektor, dr. Váci Kálmán Zoltán általános rektorhelyettes és Elek Liliana, a hallgatói önkormányzat elnöke vették át. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiuma évek óta megszervezi a Tehetség útlevél a felsőoktatásba című programját, amelynek keretében a 9-től 13. évfolyamos középiskolás diákok különböző területeken végeznek kutatómunkát, majd ezek eredményeit előadások formájában mutatják be. A legérdekesebb, legsikeresebb munkákból állították össze a Tehetség füzetet, amely a benne szereplőknek életük első publikációja lehet. Az egyetem vezetősége nevében dr. Novák István delegált általános rektorhelyettes köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, a tanulók sikere az oktatók sikere is. A Biblia tanítása szerint a talentumokat, a tehetségeket kamatoztatni kell. Ebben segít nektek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is, amely szeretettel vár titeket a későbbiekben, zárta beszédét a rektorhelyettes. A Tehetségfüzet című kiadványban a 19 szekció pályamunkái közül a legkiemelkedőbbek kerültek be. A kötet mintegy 500 oldalban foglalja össze a tehetséges diákok munkáit, amelyek témái érdekes lenyomatot adnak a fiatalok érdeklődési köréről. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézete nyílt napot tart június 24-én kedden a Leányka úti G-épület 101-es termében. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a szőlőtermesztés és a borkészítés folyamatába, az intézmény munkájába, majd ellátogathatnak a Szent Andrea szőlőbirtokra, dr. Lőrinc György borász vezetésével. A leendő hallgatók választhatják az egyetem szőlészborászmérnök alapképzését, a szőlészborászmérnök felsőoktatási szakképzést, illetve kettős diplomát is szerezhetnek. Az utóbbi lehetővé teszi a hallgatók számára azt, hogy két szemeszteren keresztül bekapcsolódjanak egy francia egyetem szőlészborász alapképzésébe, valamint azt is, hogy a francia hallgatók az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanuljanak, szintén két szemeszteren keresztül. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum, illetve a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor óvoda, alapfokú művészeti iskola, közel 40 diákja és felkészítő tanáraik vettek részt a Mátrai erőműbe szervezett látogatáson. Az idei zöld hét pályázat díjazottjainak jutalomkirándulásán a diákok egy interaktív előadás részeként megismerkedhettek az erőmű történetével, működésével és a jövőben tervezett átalakításaival. Ezt követően jött a kirándulás leginkább várt része, amikor egy kisvonatos erőmű bejárásra került sor. A bejárás része volt egy MVM fotópont is, ahol a hűtőtornyokkal a háttérben készíthettek képeket magukról a látogatók. Ezt követően az erőművi program zárásaként egy kvíz keretében adhattak számot az elhangzott információkkal kapcsolatos tudásukról a gyerekek.
Lícómikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A Down-szindróma egy genetikai rendellenesség, amely úgy fogalmaznak az orvosok, hogy voltak éppen nem betegség, hanem egy életállapot. Igazából emellett lehet teljes életet élni, lehet idézőjelben téve tünetmentesen, azaz testi tünetek nélkül is egy egész életet leélni, de azt tudni kell, hogy nagyon sok esetben társul hozzá, főként szívfejlődési rendellenesség, amely maradandó szívbetegség is tud lenni, hogyha időben nem kerül sor gyerekkorban akár egy szívműtétre, illetve emésztőszervi rendellenességek is szoktak hozzátársulni.
És ezek mellett még mit érdemes tudni így a betegség külső tüneteiről, vagy állapot külső tüneteiről?
Szerintem a Down-szindrómás emberek olyanok, mintha egy nagy családnak a tagjai lennének. Igazából a hasonló vonások miatt olyan érzetet kelt az emberben, mintha rokonok lennének. Olyan nagy családtagjai, akik mind vidámak folyamatosan, és emiatt szívmelengető is rájuk nézni, én azt gondolom. De ha a külső jegyeket nézzük, akkor voltak éppen a saját családjukra, a származási családjukra is nagyon hasonlítanak, szóval emiatt egész érdekes kis mix az, amilyen az ő külső megjelenésük. Picit alacsonyak, egész kortalan az arcuk, tehát találkoztam már 30-40 éves Down-szindrómás fiatalokkal, és én azt gondoltam, hogy 16-17 évesek. Nem ráncosodnak, ami olykor kifejezetten irigylésre méltó. Hajlamosak sajnos a hízásra.
Számomra az volt az érdekes, hogy nagyon sokat hallottunk a Down-szindrómáról, különösen Kinga születése után, és én nem igazán tudtam őket beazonosítani. Viszont onnantól kezdve, hogy Kinga a családunkba jött, onnantól elkezdtem észrevenni azt, hogy ki az, aki Down-szindrómás. Tehát azt mondhatnám, hogy nem biztos, hogy aki nem ismeri a Down-szindrómásokat, az annak tudok egy leírást adni, hanem inkább csak azt tudom elmondani, hogy valójában nagyon barátságosak és nagyon-nagyon kis különlegesek a környezetükbe. Bárhol is fordulnak elő, azt lehet észrevenni, hogy valahogy magukra vonják az emberek figyelmét.
Önök mikor találkoztak először a Down-szindrómával?
Nem nagyon volt Down-szindrómás ismerősöm. Egy fiatal fiúra emlékszem annak idején, amikor még gimnazista voltam és az utcánkban lakott. Nem volt túl sok kapcsolatom vele. Igazából nagyon távoli elképzeléseim voltak arról, hogy milyen egy Down-szindrómás ember hétköznapja, milyenek a fejlesztési lehetőségeik, kell-e őket egyáltalán fejleszteni, és milyen élethelyzetben vannak. Ezzel leginkább akkor kezdtünk foglalkozni, amikor Kinga megszületett, és hát úgy mondták meg annak idején nekünk, mintha ez valamiféle gyászhír lenne, és egy olyan helyzetbe kerülnénk, amiből már nincsen kiút, és mindenképpen borzasztó. Szerencsére azért ez egy túlzó kép. Nagyon szépen belesimult a családunkba, ő a negyedik gyermekünk, azóta már kistestvére is van, és nem különösebben élünk másképpen, mint hogyha nem Down-szindrómával született volna.
Én először egy irodalmi műben találkoztam a Down-szindrómával, Pilinszky Jánosnál olvastam róla, és egy nagyon megkapó kép volt arról, ahogyan látott egy menyasszonyi ruhába öltözött. Hát akkoriban kicsit csúnyábban fogalmazták meg a Down-szindrómát, mert hogy a mongoloid idióta kifejezés szerepelt, de nagyon nagy szeretettel írt róla. És nekem ez először valamiféle különleges dolog volt, de nagyon gyorsan azt is tapasztaltuk, hogy tényleg a környezetünk úgy reagált rá, hogy éreznünk kellett azt, hogy valamilyen nagy feladattal szembesülünk.
És hát mikor léptek be a sorstárs segítőd a szolgálathoz? Gondolom, itt Kinga születése közre játszott, vagy már korábban is?
A születés után azt mondanám, hogy nekünk volt leginkább szükségünk segítségre. Azt gondolom, hogy nagyon nehezen éltük meg, főleg azt az időszakot, amikor fogalmunk se volt, hogy ez mit jelent a Down-szindróma, hogy hogyan fogjuk kezelni ezt a problémát. Azt gondolom, hogy a feleségem és én is olyan vagyok, hogy szeretem, hogyha van egy feladat, és tudom, hogy mi a megoldás. Erre pedig nem láttuk a megoldást, hanem csak azt láttuk, hogy van valamilyen nagyon nehéz feladat, amit nem fogunk tudni megoldani. És aztán egy idő után azt vettük észre, hogy azok, akik ugyanúgy benne vannak a Down-szindrómába, akiknek ugyanúgy Down-szindrómával érintett gyermekük van, azok tudnak segítséget nyújtani. És el tudják mondani azt például, hogy ne aggódjunk, fogunk még kávézni. Ez egy nagyon érdekes történet, amikor az egyik orvos ezt mondta nekünk, hogy hogy úgy az ember meglepődik, és először azt gondolja, hogy valamilyen tragédia történt vele, és aztán kezdi újraépíteni az életét. Azóta meg már tudjuk, hogy nem csak kávézni fogunk tudni, hanem ugyanúgy tudjuk élni az életünket, és igazából kaptunk valamilyen kis különleges ajándékot. Ez az élmény, az, ahogyan mi megkaptuk ezt az ajándékot másoktól, ezt úgy gondoltuk, hogy nekünk is vissza kell adni, és hogyha tudunk másoknak segíteni, akkor megpróbálunk mi is segíteni. És ez nem működik úgy, hogy az ember utána olvas könyvekből, mert mindenkinek más az életútja, és más problémákkal szembesül. A Down-szindróma az valóban nem egy betegség, viszont nagyon sok betegség tud társulni hozzá. Nagyon sok nehézség tud előkerülni az életünkbe, amelyek csak azért tűnnek olyan nagyon nagy nehézségnek, mert nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük őket. A sorstárs szolgálat segít abban, hogy tudjuk kezelni ezeket a helyzeteket.
És hogyan is néz ki ez a segítségnyújtás?
Általában az édesanyák a nyitottabbak, én úgy tapasztaltam, és telefonon szokták fölvenni, általában velem a kapcsolatot, hogy mi nők, mi édesanyák jobban megértjük egymást. És én azt gondolom, hogy az első pár percben, amikor elkezdünk beszélgetni, és töredelmesen bevallják, hogy hát ők bizony nagyon-nagyon el vannak keseredve, és nagyon sírnak, azt látom, hogy az is óriási segítség, hogyha elmondom, hogy én is nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, és én is rengeteget sírtam, és nyugodj meg, ez rendben van, ez egy ilyen élethelyzet. Sírd ki magad, ha egy hónapig tart, egy hónapig, ha két hónapig, két hónapig. Aztán utána hidd el, hogy egyszer csak elapadnak a könnyeid, és meglátod azt benne, hogy ez egy kisgyerek, és nincsenek olyan, hogyha természetesen, hogyha szívbeteg, akkor egész más a helyzet is. Kinga is szívbeteg volt, amikor pici baba volt. Tehát vannak olyan nehézségek, amik akár egy csecsemő ellátását is megnehezítik. Ebben is tudok segíteni, hogy milyen gyógyszert hogyan lehet beadni, hogyan lehet táplálni, hogyan lehet picit sarkalni, hogy jobban hízzon, milyen egy szívműtét. Tehát ezekről is hát nem volt egy könnyű élethelyzet, de mi is túl vagyunk már rajta, és tudok ebben is bármilyen bátorító dolgot mondani, de pusztán attól megnyugszanak az anyukák, hogy elmondom, hogy igen, mi sem vagyunk egy ilyen csoda család, hogy tapsoltunk volna örömünkben, hogy egy ilyen kihívással szembesültünk, egyszerűen idővel felnőttünk a feladathoz is, és van helye a sírásnak, van helye a könnyeknek, el kell ezt a problémát engedni, nem tökéletes gyerekünk született, de hát az a jó hír, hogy amúgy a többi sem az, szóval.
Így van.
És ez egy felemelő dolog.
Vannak esetleg olyan visszatérő kérdések, amiket ilyen segítségnyújtáskor többen is feltesznek?
Igen, nagyon érdekes az, ami bennem magamban is megfogalmazódott akkor, amikor Kinga kicsi volt, és pár napos korában az ölemben tartottam, hogy jaj, lesz-e férje, jaj, lesz-e esküvője, jaj, vajon önállóan fog élni, és ezek annyira visszacsengő kérdések, és tudom, mennyire nonsens egy 2-3 napos pici babával az ember a karján ezen gondolkodik, hogy lesz-e férje, szóval tényleg Kinga a negyedik gyermekünk, tudom, hogy egyik gyereknél se gondolkodtam ezzel, hogy most ő szingli lesz, vagy felesége lesz, vagy férje lesz, vagy hány évesen, vagy fiatalon, vagy öregen, vagy elvált, tehát nem foglalkoztattak ezek. Viszont egy picit úgy érzi az ember ilyenkor, mintha elveszett volna egy jövőkép, egy álomkép, és hogy vajon lesz-e helyette más, és ezek kifejezetten visszatérő kérdések, hogy mi lesz vele, ha nagy lesz, mi lesz vele, ha én nem leszek. Igen, ezek visszatérő, nehéz, fájó problémák, amiben nagyon sokszor nem látják a szülők a kiutat, és hogy van, aki tud segíteni.
Meg vannak olyan kérdések, amikre feltétlen mi sem tudunk válaszolni, csak azt tudjuk elmondani, hogy mi is keressük a válaszokat. És mindenki teljesen más, és teljesen más helyzetbe kerül. Azt a választ könnyű megadni, hogy fog-e tudni beszélni egy Down-szindrómás, mert hát látjuk, hogy Kinga tud beszélni. De azt, hogy vajon milyen iskolát fog elvégezni, hogy hogyan fog tudni számolni, van egy állandó kérdésem, amit felszoktam tenni Down-osoknak, hogy 10-ből 3 mennyi, és általában nem tudnak válaszolni rá, de ez sem mindenkinél igaz. Nagyon-nagyon széles a paletta, és talán az sokat segít, hogy vannak olyan emberek, akik már nagyon sok Down-ossal foglalkoztak. Tehát a Down alapítványnál például végig tudtuk azt, hogy lesz valaki, aki az aktuális időszakban tudja a válaszokat, és amikor ezeket mi megkaptuk, akkor ezeket szerettük volna továbbadni.
Vannak esetleg a Down-szindrómás gyerekek életében olyan időszakok, amik úgy különösen nehezek, gondolok itt most óvodakezdésre, iskolakezdésre, ilyenekre?
Szerintem az iskola választás az egy kifejezetten nehéz időszak. Most azért tartom ezt nehéznek, mert Kinga 9 éves, tehát még arról nem tudok, hogy milyen lesz az ő kamaszkora. Azt mondják, hogy az se lesz könnyű, még ezt nem éltük meg vele. Az iskola választás az kifejezetten nehéz, én azt tapasztalom. Úgy, hogy ilyen elkényeztetett helyzetben vagyunk, hogy egy megyeszékhelyen élünk, így is nehéz. Hogy melyik vajon az az intézmény, amelyik neki való, úgy tudják fejleszteni, hogy közben egy picit magasra teszik az ő számára a lécet, mert az hozzátartozik az igazsághoz, hogy kicsit szeretnek elkényelmeskedni. Tehát nem biztos, hogy ők olyan nagyon szeretnének tanulni, és ebbe megfeszülni, hogy mindenképpen megtanuljanak számolni és olvasni. Ez is nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy olyan felfelé húzó közeg körülötte, ami miatt akar tanulni, akar majd dolgozni, fejlődni, még akkor is, ha nehéz.
Számomra egyértelműen az egyik legnehezebb időszak az volt, amikor a szívműtéte volt Kingának, mert akkor egy picit úgy éreztem, mintha szétesett volna a család, hogy a feleségem fent volt vele a kórházban, én a többiekkel próbáltam a mindennapi teendőket ellátni. De ez egy olyan dolog volt, ami teljesen rendeződött. Azok a dolgok, amik viszont előttünk állnak, azok még rémisztőek. És az iskola választás az valóban egy nagyon nehéz feladat. Azért, mert talán Magyarországon sokkal kevésbé jellemző az, hogy inkluzív lenne az oktatás, vagy az, hogy elfogadnánk a másságot, az, hogy egy eltérő fejlődésű gyermeknek a beillesztését meg tudnánk oldani. Pedig Kingát talán nagyon könnyű kezelni. És talán a következő nagyon nehéz időszak az majd az lesz, amikor azon gondolkodunk, hogy hol talál munkát, vagy hogy hogyan tud majd egyedül élni. Mert Kingán egyébként az is látszik, hogy ő valószínűleg már minél korábban szeretne egyébként egyedül élni. Ugyanúgy szeretne kollégista lenni, mint a testvérei, ugyanúgy szeretne majd egy saját kis fészket magának, saját családot is talán.
Miért tartják fontosnak, hogy minél többet halljanak az emberek erről a betegségről, vagy hát állapotról?
Azt gondolom, hogy megkönnyíti az elfogadást. Picit Kinga olyan a városban, mintha celeb lenne, megnézik még mindig, de jó értelemben, egyre inkább jó értelemben. És szerintem ahhoz, hogy az emberek meglássák, hogy vannak ilyen nehezített élethelyzetek is, pozitívan álljanak hozzá, akár szomszédként, akár munkáltatóként, akár csak egy egyszerű utcaembereként, bolti eladóként, teljesen mindegy, ahhoz kell, hogy beszéljünk róla, lássák, hogy jön-megy, persze még egyelőre nem egyedül a városban, de idővel majd egyedül, és hát jó lenne, jó lesne a szívemnek, hogyha azt gondolnám, hogy majd kedvesek lesznek vele, vagy ha elakad, eltéved, akkor segítenek neki, mert ez kifejezetten nagy nehézség lesz számomra elengedni őt, mert tudom, hogy el kell egy idő után, tehát nem lehet az, hogy én kísérgetem mindig, 30 évesen, 40 évesen is mindenhová, hogy én mindig örködök, hogy otthonról ne induljon el, mert sajnos hajlamos a szökésre, hanem el kell tudnom őt engedni egyedül, majd idővel iskolába. És ahhoz kell, hogy lássák az emberek a városban, hogy igen, Hegedűs Kinga szembe tud velem jönni az utcán, és nincs ebben semmi olyan rendkívüli dolog.
Én nagyon féltem mindentől, ami eltér a normálistól. És Kinga nagyon sok szempontból pozitív értelemben is, de eltér attól, amit megszoktam. És régen, amikor ilyesmit láttam, akkor én megrémültem. Én féltem, én nem tudtam ezekkel a helyzetekkel mit kezdeni. Nekem egy tanulási folyamat volt, és azért vagyunk a sorstárs segítőben is, mert megtapasztaltuk azt, hogy lehet másképpen gondolkodni. Hogy fel lehet ismerni valaminek az örömét, még akkor is, hogyha vannak benne nehézségek. Hogy nem attól lesz valami rossz, hogy nehéz, hanem attól lesz rossz, hogy nem tudjuk elfogadni. Ebben az elfogadásban pedig nagyon sokat segít az, hogyha Kingát látják az emberek, ha tudunk róla mesélni, ha ő is meg tudja mutatni magát.
És vannak esetleg olyan sztereotípiek ezzel a betegséggel kapcsolatban, amit fontos, hogy megcáfoljunk?
Hát fontos megcáfolni azt, hogy ő állandóan napi 24 órában cuki és aranyos és kedves és szeret mindenkit. Tehát ez sajnos ugyanúgy nem igaz, mint hogy képtelen önálló életre és nem tud beszélni és nem tud járni. Tehát itt a skála két véglete az, ami nem igaz, mert egyik sem. Tehát nem egy ilyen kis cuki szeretett gombóc, mindig tud lenni akaratos, tud lenni követelőző, önállóságra vágyó, kioktató, árulkodós, tud ilyesmi is lenni, amellett, hogy nyilván nagyon szeretem, és a kislányom is nagyon aranyos, meg tényleg egy kifejezetten kedves gyerek is, jó szándékú, de nem egy ilyen kis csurrantott méz, hogy aztán ő sohasem mi rosszat ne tenne. Szerencsére a másik végletet is meg kell cáfolni, hogy a Down-szindrómások képtelenek az önálló életre, és sorolhatnám napestig, hogy mi mindent nem tudnak a sztereotípia szerint megcsinálni, elérni. Szerencsére azért a fejlesztés lehetőségeknek hála, azt gondolom, hogy de, egyre több mindent el tudnak érni.
Van az a nagyon közkeletű mondás, amit én nagyon szeretek, hogy ha elsőre ránézel, akkor olyan, mintha Down-szindrómás lenne, de hogyha jobban megnézed, akkor gyerek. És ez tényleg így van, hogy vannak bizonyos jelek, amelyekről fel lehet ismerni egy Down-szindrómást. De hogyha kicsit megnézzük, hogy hogyan játszik, hogyan viselkedik, hogyan éli az életét, akkor tipikus gyerek, és tartok tőle, hogy tipikus felnőtt is lesz a maga hibáival, nehézségeivel, de rengeteg örömével is.
Ha valaki, aki most hallgatja ezt a podcastet, és a közelében Down-szindrómás ember van, nekik mit ajánlanátok, hogy tudja segíteni az ő eligazodásukat és életüket?
Szerintem nagyon nehéz kérdés egyébként, de talán amivel az ő fejlesztésük és önálló életük megkönnyíthető, elősegíthető, az az, hogy késztetni kell őket az önállósodásra. Ami tényleg nehéz, mert egy értelmi sérült emberről beszélünk, akit elengedni hatványozottan nehéz egy épértelmi gyereket is, hát ugye most manapság ebből áll a világ, hogy a szülők hozzák viszik mindenhová a gyereket, kilép a küszöbön már ott a kocsi, és akkor elviszik A-ból B-be a külön tanárhoz. Az edzésre mindenhol megvárják, és mindenhol menedzselik. Azt gondolom, hogy ez egy nagy nehézség, hogyha egy Down-szindrómással így bánunk, mert amellett, hogy rendkívül sok segítségre van szüksége, amellett hagyni kell, hogy önállósuljon, sőt egy kicsit lögdösni is kell abba az irányba, hogy de ezt te meg tudod csinálni, és csináld meg, mert egyébként hajlamosak az elkényelmesedésre, és igenis nagyon ügyesek tudnak lenni olyan dolgokban, amire esetleg nem is gondolnánk, de kifejezetten jó a kézügyességük, segítő szakmákban én azt gondolom, hogy kifejezetten jól megtalálják a helyüket, ebből a belülről fakadó gyöngétségből adódóan is, ami azért van bennük, hogy tényleg olyan végtelenül kedvesek tudnak lenni.
A világunk úgy néz ki, hogy állandóan azt várjuk, hogy kiszolgáljanak minket, hogy megcsináljanak helyettünk dolgokat. A Down-szindrómások egyébként hajlamosak arra, hogy kényelmesek legyenek, miközben rengeteg dologra képesek. És akkor, amikor önmaguk el tudnak érni dolgokat, akkor kapnak egy nagy örömet azáltal, hogy ők maguk értek el valamit. Ezt az örömöt, ezt próbáljuk megadni nekik, és ehhez azt gondolom, hogy nagyon sok bizalom, nagyon sok szeretet kell. Úgyhogy, ha látunk valakit a közelünkbe, aki Down-szindrómás, akkor először is képzeljük el, hogy ő képes bizonyos dolgokra, és adjuk meg neki az esélyt, hogy megmutathassa, hogy mire képes.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és hogy meséltek nekem ilyen személyes dolgokról is.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.